Kedves testvéreim, Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek. Isten igéjét hirdetni kívánom, írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele 3. részében, annak 16. versében a következőképpen. Valóban nagy a kegyesség titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, elmúlt hetekben vasárnapi igehirdetések alapigéje Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből volt előttünk. Ahogy ezt a levelet olvastuk, annak magyarázatai elhangoztak, nyomon követhettük az apostol Pál tanítását a keresztény egyházról, annak rendjéről és a gyülekezet aktuális problémáiról. Ma ennek a sorozatnak immár a végéhez érkeztünk. És zárásképpen ennek az egész levélnek, ennek az apostoli, pásztori levélnek a központi üzenetét szeretném még egyszer összefoglalni. És ez a központi üzenet pontosan a levél közepén, a 3. fejezetnek a végén található. Pál apostol félbeszakítja azt a tanítást, amit itt ifjú munkatársának, Timóteusnak ad, félbeszakítja az intelmeket, hogy itt a levél közepén, mint egy a levél szíveként, egy nagyon fontos dolgot helyezzen a tanítványának, a gyülekezetnek és az egész keresztény egyháznak a szívére. Egy nagyon fontos központi üzenete is egyben az egész Szentírásnak ez a rövid néhány mondat. Tulajdonképpen az egész levélnek a célját és tartalmát is összefoglalja ez a néhány mondat. Éppen ezért ezek a versek minden Biblia magyarázó szerint ebben egyetértenek, a levél középpontját alkotják. Az apostol a bevezető mondatban ezt mondja: ezeket abban a reményben írom neked. És amikor ezt a reménységét megfogalmazza az apostol, nem csak Timóteusra gondol, nem csak azokra az intelmekre, amelyeket a gyülekezet vezetésére, gyülekezet vezetőihez, presbitereihez, diakónusaihoz, felvigyázóihoz, püspökeihez intéz, de az egész levél tartalmára is gondol. Ezeket, mindazt, amit ebben a levélben leírtam, azért írom neked. És most ezt a legfontosabb dolgot igyekszik összefoglalni röviden. És tudjuk a levélből, hogy Timóteusnak ebben a nagy gyülekezetben, az efézusi gyülekezetben különösen is nehéz feladata volt, különösen is felelősségteljes feladatot kellett ellátnia. Isten akaratának megértésére, lelki vezetésre volt ehhez szüksége, és lelki erőre, Isten szent lelkének erejére. Az apostol reméli, hogy hamarosan ő maga is személyesen oda érkezik az efézusi gyülekezetbe, személyesen is találkozhat Timóteussal, és buzdíthatja őt. De addig is, számolva azzal, hogy különböző okok miatt mégis esetleg késni fog, a legfontosabbat igyekszik Timóteusnak a szívére helyezni. Ezekből tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Fontos tanítást kapunk itt. E tudás nélkül Timóteusnak, de a mai keresztényeknek is lehetetlen volna az Isten házában helyesen forgolódniuk. Ez a tudás, amely az Isten házában való helyes magatartásról, szolgálatról szól. Ezt a tudást akarja átadni Timóteus és a gyülekezet, és a mi számunkra is az apostol ebben az igében. Ezért tehát az egész levél erről szól, és a levél legvégén a záró mondat is ezt tükrözi, amikor ezt mondja Pál Timóteusnak: őrizd meg a rád bízott drága kincset. A levél szíve, tartalma, középpontja pedig pontosan ez. Ez a drága kincs, amelyet meg kell őriznie Timóteusnak, és amelyet meg kell őriznie a keresztény embernek. Amely körül forog minden, amelyről azt mondja az apostol, hogy a kegyességnek a titka, ami nem más, mint maga Jézus Krisztus, ami élő Urunk. Isten háza pedig, vagy ahogy magyarázza is az apostol, az élő Isten egyháza pedig, amire ez a kincs rábízatott, nem más, mint az Isten népe, a gyülekezet közössége, amelyben Isten jelen van, mégpedig az élő Isten. Úgy, ahogy az Ószövetségben, amikor Isten a maga tulajdonául választotta a népet, Izrael népét, és közöttük lakott, előbb a Szent Sátorban, majd a Jeruzsálemi templomban. Jelen volt, most pedig Krisztus kereszten bemutatott váltságműve és a Szentlélek pünkösdi eljövetele által az egyház, a hívek közössége lett az a hely, ahol Isten jelen van, az Isten házává. Isten háza tehát mindazoknak a közösségét jelenti, akik Krisztushoz tartoznak, akik szívüket, életüket átadták Krisztusnak. Isten háza, Isten népe, a gyülekezet itt úgy jelenik meg ebben a világban, mint akinek fontos feladata van. Igazság oszlopa és erős alapja kell, hogy legyen. Az evangélium bizonyságtétele szerint Jézus Krisztus, ami Urunk, maga az igazság. Isten lelke pedig az igazság lelke, olvassuk a János evangéliumában. A gyülekezet közösségének pedig, mint az Isten házának a feladata, hogy olyan oszlop, olyan erősség legyen, amely által az Isten igazsága ebben a világban nyilvánvalóvá válik. Nem az egyház, nem a hívek önmagukban alkotják az igazságot. Csupán arra hivatottak, hogy bizonyságot tegyenek erről az igazságról. Ahogy az ókori uralkodók törvényeiket, vagy éppen egy-egy hatalmas győzelmüket egy művész ilyen kifaragott oszlopra, obeliszkre vésették fel, hogy mindenki láthassa és elolvashassa. A gyülekezet is az apostol szavai szerint ilyen oszlop, amelyre az igazság iratott, amely hivatott arra, hogy képviselje Isten igazságát, amely a gyülekezet közössége által láthatóvá válik ez az isteni igazság az egész világ előtt. De mi is az az igazság, amelyet az egyháznak mindenféle torzítás, meghamisítás nélkül képviselnie kell, hirdetnie kell ebben a világban? Az igazság maga Jézus Krisztus, akiről Pál apostol itt az ősegyházban ismert himnuszból, dicsőítő énekből, hitvallásból idéz néhány mondatot. És ezt az idézetet vezeti be ezekkel a szavakkal: valóban nagy a kegyesség titka. És a kegyesség titka, amit itt az apostol mond, ebben a himnuszban jelenik meg, amit az apostol is idéz. Ez a Krisztus himnusz, Isten dicsőítő hitvallás is egyben, három verspárra is szétbontható, amely így három ellentét párt is tartalmaz. A test és a lélek, az angyalok és a népek, a világ és a dicsőség. Szó van tehát ebben a himnuszban Krisztus földi életéről és működéséről, Krisztus tanúiról, az egész teremtett világra való hatásáról, és végül Krisztus testben történő kijelentésének végső eredményéről. De egyen-egyenként ezek a rövid mondatok tulajdonképpen Jézus Krisztus egész földi életét végig kísérik, a mennyből a földre, és a földről ismét a mennyei magasságokba emelkedve. Nézzük tehát mi is ezt a szép, Isten dicsőítő himnuszt, hitvallástételt, amely a kegyesség titkát, a drága kincset, amit meg kell őriznünk, elénk adja. Az első ellentétpár Krisztus földi életéről szól, test és lélek. Az első verspár Krisztus kijelentéséről beszél, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben. Ez tehát Krisztus földi életének, palesztinai szolgálatának emberi és ugyanakkor egyszerre isteni nézőpontját is elénk adja. Aki a vonatkozó névmás egyértelműen az Istenre utal. Mert mi haszna lenne annak, ha valaki más jelenne meg testben? Akár Ádám, az első ember, akár Ábrahám, a kiválasztott, vagy Dávid, vagy Ézsaiás, vagy Dániel, vagy bármely más nagy hívő ember megjelenne testben. Mit használna az nekünk? De mit használna, ha Isten angyala jönne el emberi testben? Az sem lenne más, csak lázadás az Isten teremtett rendje ellen. Isten és ember között ugyanis csak egyetlen közbenjáró van, az, aki lénye szerint örökké való Isten, és aki mégis leereszkedett, hogy emberré legyen, vagyis megjelent testben. És az első advent, az Isten népének ószövetségi várakozása mind-mind erről szól. A proféciák ígéretei is mind-mind erről szólnak. A messiás eljövetelének ígéretéről, hogy az örökkévaló Isten egyszer az idők teljességében majd testben jelenik meg. És az apostol által idézett gyönyörű hitvallás egybecseng azzal az üzenettel, evangéliummal, ahogy János evangélista a karácsony történetét elmeséli, elmondja a számunkra az evangélium első mondataiban. Így kezdődik a János evangéliuma. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. És erről az Istennel egyenlő, örökkévaló Istenről pedig a következőkben azt mondja, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ahhoz, hogy közbenjáró legyen Isten és ember között, a fiú Istennek tehát mindenben hasonlóvá kellett válnia a testvéreihez, emberré kellett lennie. Pál a római levélben írja, bűnös testhez hasonló formában megjelent közöttünk az Isten. Krisztus testben megjelenve mindenben hozzánk hasonlóvá lett tehát, kivéve a bűnt, ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és ő benne nincsen bűn. Olvassuk egy másik apostoli levélben, János apostol első levelében. Ezért egyedül róla, Krisztusról mondja azt a Szentírás, tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. A teljesség alatt pedig ebben az esetben az Isten minden hatóságát értjük, Isten örökké valóságát. Aki tehát maga jelent meg az emberek világában, maga jött el közénk, amikor megjelent testben és igaznak bizonyult lélekben. Második ellentétpár Krisztus tanúiról szól. Angyalok és népek és a népek alatt értve az egész földkerekséget, a pogány népeket. A második verspár tehát Krisztus tanúiról szól. Megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között. Jézus jelentősége immár messze túlterjed a Szentföldön, és eljut a menny és a föld lakóihoz, az angyalokhoz és az emberekhez, a zsidókhoz és a pogányokhoz egyaránt. Az angyalok számára elképzelhetetlen, fölfoghatatlan csoda, hogy az Isten emberré legyen. A láthatatlan, az örökkévaló Isten dicsőségét elrejtve megjelenik, amikor emberi testet ölt magára. Olyan csoda ez, hogy Isten angyalai a földre jönnek, hogy lássák, hogy szemléljék, hogy csodálják ezt a különös dolgot. És valóban az angyalok voltak az első hirdetői is az evangéliumnak. Ők az első csodájói a betlehemi jászolban fekvő isteni gyermeknek. De az angyalok voltak első tanúi Jézus megkísértésének is. És ugyanakkor az angyalokról olvassuk azt, hogy amikor Jézus nemet mond a kísértőnek, az angyalok pedig odamentek és szolgáltak neki. De az angyalok voltak tanúi a Gecsemáné kertbeli gyötrődésének is, ahol azt olvassuk, ismét csak erősítették őt. Végül pedig a feltámadás csodájának is az angyalok az első tanúi és az első hirdetői is. De most, amikor Jézus az Atya jobbján ül, személye, műve, immár ismét az angyalok szemlélődésének és imádatának a tárgya marad. Az Efézusi levélben írja Pál apostol, hogy világossá tegyen mindenki előtt ama titok megvalósulásának a rendje szerint, amely el volt rejtve öröktől fogva az Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Az Isten sokféle bölcsességének, a kegyesség titkának, a drága kincsnek a csodálói, a mennyei angyalok. De nem csak a mennyei angyalok számára volt ez csodálatos, elképzelhetetlen és felfoghatatlan, ismeretlen isteni titok, de a pogány népek számára is az volt. A törvény alatt élő zsidóság ismerte az Isten tervét. A proféciák szerint várták is a messiás eljövetelét. De egy valamit nem értettek meg. Nem értették meg kiválasztottságuk titkát. Nem értették meg, hogy Isten azért választotta ki őket, hogy általuk minden néphez az Isten szeretetéről szóló örömüzenet eljuthasson. Ők azt gondolták, hogy csak nekik jön el, csak az övék lesz a messiás. De Krisztus eljövetelével elkezdődött az új szövetség korszaka. Annak az új szövetségnek a korszaka, amelyről azt mondja az apostol ugyanitt a Timóteushoz írott levélben, hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ezért tehát Krisztus eljövetelének üzenetét hirdették a pogányok között. Ezért küldettek ki az apostolok, az evangélium hirdetői. Ezért választotta ki Krisztus magát, Pált is apostollá, pogányok apostolává. Ahogy maga is írja, azért rendeltettem hírnökül és apostolul, hogy hitre és igazságra tanítsam a népeket. Hirdették a Krisztus titkát a népek között. És végül a harmadik ellentétpár, a világ, a föld és a menny, a mennyei dicsőség ellentétpárja. Hittek benne a világon felvitetett dicsőségben. Hiszen a menny és a föld nem csak látta és hallotta őt, hanem egybehangzóan elismerte, hangosan, szóval, hangos szóval dicsőítette és üdvözölte is őt. És ez az utolsó ellentétpár az Isten fia kijelentésének az eredményét is mutatja számunkra. Krisztus immár a hit tárgya a világ számára. Mert nem a zsidók által dédelgetett messiás várás teljesedett be, hanem az Isten üdvterve minden emberre nézve. Amiről Jézus a tanítványainak az ő mennybe menetele előtt így nyilatkozik. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. Jézus az atyához ment, azért, hogy helyet készítsen az övéinek. De az ő előre menetele, mennybe menetele több ennél. Felvitetett dicsőségben, mondja az ige. Ez a kifejezés arra utal, hogy Jézus, aki az Atya dicsősége által feltámadott a halálból, mennybe menetele által ezt a dicsőséget különös módon is nyilvánvalóvá, az egész világ számára láthatóvá tette. A dicsőségben kifejezés itt nem a felvitetésének a célját, sokkal inkább a körülményeit jelöli. Dicsőség ragyogta körül, amikor fölment. És a felhő, amely a tanítványok szeme elől felvitte és eltakarta, az Isten dicsőségének a felhője volt. Az Úr Jézus dicsőségben való felvitetése pedig így nem más, mint az Isten válasza Jézus Krisztus váltság művére. Ahogy ezért a Gecsemáné kertbeli imádságában Jézus Krisztus imádkozott is. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te is dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amellyel már akkor rendelkeztem, amely akkor az enyém volt te nálad, mielőtt a világ lett. Övé volt minden, a mennyei dicsőség, emberré lett megjelent testben, hogy mint megváltunk ismét visszamenjen mennyei dicsőségében. A kegyesség titkának leírása van tehát előttünk. Isten örök fiának emberi testben való megjelenésével, a karácsonnyal kezdődik minden. És a megdicsőült ember, Krisztus Jézus, mennybe való felvitetésével, dicsőségével végződik minden. Az igazi kegyesség tehát ezen, a személyen, Jézus Krisztuson, és az általa közölt tényeken alapul. Krisztus, az élő Isten fia, a kegyesség titka. Csak e titok erejében képes az Isten népe eleget tenni feladatának, hogy valóban az igazság oszlopa és erőssége legyen. Csak e kegyesség titkának ismeretében, e drága kincs megőrzés által lehetünk mi magunk is képesek ebben a világban Krisztus tanítványaként élni. Mint az igazság oszlopa, erős alapja, csak e titok erejében képes az egyes hívő ember is helyesen viselkedni, szolgálni Isten egyházában. Adja nekünk Isten az advent idejében, a karácsonyra készülve, hogy megerősödjünk ebben a drága kincsben, amit nekünk adatott, és amely által miénk a Krisztus által kapott drága kincs mennyei ajándék. Így legyen. Amen. Válaszoljunk tehát Isten dicsőségére, énekeljük a 264-es számú dicséretet annak első és második versével. A 264. dicséret első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.